Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a beszélgetést a Fertődi Kastélyban készülő Kultúra Teremtő Katona című kiállításról. A beszélgetőtársam továbbra is Várkonyi Gábor történész. Visszatérve erre a katona kiállításra, én azért is örülök kifejezetten neki, mert hogyha az eszterháziakra gondolunk, akkor nagyon gyakran tényleg a kastélyépítő, illetve pompás körülmények között, fényűző körülmények között élő főnemesi családra gondolunk, és nem gondolunk arra, hogy bizony ez a család az alaposan kivette a küzdelmét, például a török ellenes küzdelmekből is, tehát valóban a vérét hullatta ezért az országért.
Így van, az első szándék az természetesen az volt, hogy itt nem egyszerűen mondjuk, nem egy elpuhult arisztokrata családról van szó. Az eszterházi család gyakorlatilag a családi karrier indításának pillanatában, már a 16. század végén, vagy a 17. századi török ellenes harcokban, gyakorlatilag az élvonalban harcoltak. A mi kiállításunk is egyébként az 1652-es vezekényi csatával kezdődik, ahol 4 eszterházi is életét áldozta a hazáért.
Ez az akkor élő családnak egy jelentékeny részét képezte.
Hát így van, és hát ami nagyon fájdalmas, az pontosan az volt, hogy ebben a csatában veszítette életét Eszterházy László, aki lényegében Eszterházy Miklós nádor elsőszülött fia, család örököse lett volna, viszont az ő halála tette lehetővé azt, hogy aztán Eszterházy Pál, a legkisebb fiú, lesz a család örököse, és majd Eszterházy Pál lesz az, aki megszerzi a család számára a hercegi rangot Lipót királytól, először maga személyére, majd aztán kiterjesztve a leszármazottai személyére is, úgyhogy innen indul, Eszterházy Páltól indul az Eszterházy család hercegi ága.
Maga Eszterházy fényes vagy pompakedvelő Miklós, ő milyen csatákban vett részt? Az ő katonai karrierje az milyen volt? Ugye akkor már török ellenes küzdelmek legalábbis Magyarország területén nem folytak, hát ugye a Habsburgoknak folyamatosan szükségük volt katonákra.
18. századot két nagyon jelentős háború, illetve ezeknek a mellékhadszínterei határozzák meg. 1740 és 48 között zajlik az osztrák-örökösödési háború. Ez lényegében arról szól, hogy az európai dinasztiák nem igazán akarják elfogadni a Habsburg család lányági örökösödését. Tehát amikor Mária Terézia trónra lép, akkor Nagy Frigyes porosz uralkodó rögtön kétségbe vonja az ő örökösödési jogát, és hát elsősorban Sziléziát akarta megszerezni, illetve hát minél jelentősebb területeket akarta Habsburgok osztrák ágán megszerezni. Majd a másik háború, amit egyébként Winston Churchill az első világháborúnak nevez, 1756 és 1763 között az úgynevezett 7 éves háború. És hát itt a kontinens közepén pedig, amiben a Magyar Királyság katonái is részt vesznek, tehát a magyar közönség Hadik András nevét jobban ismeri, ez elsősorban az osztrák és porosz rivalizálásról szól. Most ebben a háborús konfliktusban, már az osztrák örökösödési háborúban, majd a 7 éves háborúban vesz részt pompakedvelő Eszterházy Miklós, kezdetben még lovas alakulatban, de a 7 éves háborúban, ami talán egy kicsit szokatlan, gyalogezred parancsnok. És a porosz előretörést, ami éppen Prágát veszélyezteti, és Prágát foglalják el, ezt követi majd egy úgynevezett Kolini csata, ahol Eszterházy Miklósnak egy ilyen nagyon jó helyzet felismerése fogja eldönteni az ütközetet, nagyon nagy sikerrel vezeti harcba az ő gyalog regimentjét, lényegében meglepve ezzel Frigyes hadseregét, és hát lényegében lehetővé teszi Prága felszabadítását. Tehát úgy tűnik, hogy egy nagyon jó taktikai érzékkel megáldott csapattiszt volt Eszterházy Miklós. A háborút egyébként aztán majd béketárgyalások követik, meg frankfurti hatalmas nagy események, és itt tűnik föl először Eszterházy Miklós, amikor elkezdenek róla úgy beszélni, hogy hát Eszterházy Miklós a fényes, mert Frankfurtban éppen az ifjú Goethétől maradt fönt egy rövid feljegyzés, hogy a Frankfurtban, a birodalmi városban megjelenő arisztokraták versengenek egymással, hogy a rezidenciájukat minél szebben lampionokkal kivilágítsák. Ilyen lámpafüzéreket kell elképzelni. De mindegyiken túl tesz Eszterházy Miklós tündérvilága. Tehát Goethét lenyűgözte az a pompa, az a megtervezettség, amivel Eszterházy Miklós a frankfurti szállását, a szálláshoz vezető utat, a fákat. Talán az lehetne hasonlítani, hogy képzeljünk most egy ilyen karácsonyi díszkivilágítást. Na most Eszterházy Miklós ezt annak idején megtette a fagyúgyertyával, megtette a papírlampionokkal, megtette a fákjákkal és a különböző laternákkal és világító eszközökkel. Ez volt a háborúnak a befejezése, és Eszterházy Miklós itt tette le a névjegyét, hogy ő az európai arisztokrácia egyik megkerülhetetlen alakja. 1762-ről beszélünk, 63-ban lezáródik a háború, és 62-től dokumentálható, hogy az itt levő kis vadászkastélyt, vagy a korábbi Nádasdi családhoz tartozó vadászkastélyt az Eszterháziak már elkezdik bővíteni, de aztán Eszterházi Miklós az 1760-as években fog bele azokba a nagyszabású építkezésekbe, aminek az eredményét itt gyakorlatilag már láthatjuk. Tehát egy harctérről érkező katonai parancsnok abban a pillanatban, hogy talán mondhatjuk, hogy leszerel és ott hagyja a harcteret, ott hagyja a hadsereget, egy nagyon komoly rezidenciális építkezésbe kezd. Ennek az építkezésnek a mintája egyértelműen a Schönbrunni kastély, de a bútorokat például Párizsból hozzák, tehát az európai arisztokrácia ízlésvilágát fogja tükrözni ez a építkezés. Tehát ezért is adtuk a kiállításunknak a címet, hogy a kultúra teremtő katona. A kiállítás tervezésében egyébként jó magam, illetve Tóth Áron művészettörténész vett részt. Történész, művészettörténész jól kiegészítve egymást dolgozott ennek a kiállításnak a forgatókönyvén.
Érdekes személyiség lehetett Eszterházi Miklós, nem csak a lámpionok miatt, hanem a gyalogezrede miatt is, hiszen ez a korszak, ez a magyar huszárságnak a korszaka, ugye annak a fénykora gyakorlatilag Mária Terézia trónra lépésétől nagyjából 1848-49-ig tartott. És szinte mindenhol úgy képzelték el a magyar katonát, hogy lóháton ül.
Így van, tehát ez egy különleges dolog volt, hogy ő egy gyalogezred élén harcolt, de aztán ne felejtsük el, hogy azért teljes mértékben nem fordított hátat ennek a katonás életvitelnek, mert aztán az ekkor éppen a 7 éves háború után megalapított magyar nemesi testőrségnek, ő lesz a második testőrparancsnoka, és ez a visszaemlékezések szerint a magyar nemesi testőrség fénykorszaka. Tehát egészen 1790-ig az ő haláláig ő viszi a magyar nemesi testőrséget, kizárólag csak pozitív leírás születnek, hogy ő mennyire gondos, mennyire odafigyel a testőrállományra, és hát ez a magyar nemesi testőrség ez lényegében úgy működött, mint egy nemesi konviktus. Tehát ez nem egyszerűen egy katonai őrszolgálat, amelynek a feladata az volt, hogy az uralkodó személyét vagy az uralkodó kivonulásai során szolgáltat teljesítsen, hanem itt zeneórák voltak, rajzórák voltak, nyelvórák voltak, tehát ez egy nagyon komoly képzési forma volt a magyar nemesség számára, nem véletlen, hogy testőrírókról beszélünk.
Ugye gyakorlatilag olyan fontos kultúrateremtés szempontjából ennek a testőrségnek a léte, mint mondjuk ennek a kastélynak a felépítése.
Pontosan így van, tehát hogy itt is visszaköszön a kiállításunk címe, hogy katonai életforma, a katonaság a 18. században egyrészt hivatássá válik, másrészt szemben a korábbi 17. századi vagy a török harcok szembeni katonaságnál igazából ez már kimondottan tanult mesterség, hadművészet. Itt már hadmérnököknek kell lenni, itt már geográfiai, földrajzi, topográfiai ismeretekkel kell rendelkezni, itt már erőteljesen részt vesz a tüzérség, tehát egy tüzértiszt, annak matematikát és geometriát kell tanulnia, tehát hogy a hadsereg itt már egyesíti önmagába mindazt, amit a kultúra, a tudomány az éppen aktuális korszak szintjén tud. És még egy dologra hívnám fel a majdani várt látogatóinknak a figyelmét, hogy amikor érkeznek az Eszterházi kastélyba, akkor persze maga a kastély épülete arányai lekötik a figyelmet. De hogyha megállnak a díszudvaron és egy kicsit feljebb néznek a timpanonok irányába, akkor a kastély udvarról három helyen is katonai motívumokkal lehet találkozni. Lényegében ágyúk, hadizászlók, láncsák kerültek föl. Tehát ez az is jelzi, hogy ez nem egyszerűen egy ilyen kis finomkodó rokokó kastély, hanem ennek a kastélynak a tulajdonos egy katonatiszt. Tehát a fő épületnek az oromzatán is egy nagyon komoly katonai motívum található, és a keleti és nyugati szárnyi oldalon is, mind a két oldalon megjelennek az ágyúk, az ágyúgolyók, a hadidob, hadizászló, tehát hogy a kastély díszítő motívumai között is jelen van a hadsereg és a katonaság.
Várkonyi Gábor történésszel, az Eszterházi kastély tudományos igazgatójával, a készülő Kultúrateremtő katona című kiállítás egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan az Őrsvezér téren álló gombával és az örökségvédelem jövőjével folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.